A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 165. dicséretünk első versét. 165. dicséretünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a soron következő KT kérdés feleletet.
61. kérdés. Miért mondod, hogy egyedül csak hitáltal igazolsz meg? Felelet: nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága, igaz volta és szentsége az én igazságom Isten előtt. És ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hitáltal.
Folytassuk Istenünk magasztalását, énekeljük 251. dicséretünket végig. 251. dicséretünk így kezdődik: Meghódol lelkem, te néked nagy fenség. Hallgassuk meg Istennek igéjét, úgy, amint lelkünk épülésére írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből, a 15-től a 23. versig.
Annak okáért én is, halván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni ti érettetek. Emlékezvénre álltok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg ti értelmeteket, szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének a munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekbe. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következőben. És mindeneteket vetett az ő lábai alá, és ő tette mindeneknek fölötte az Anya Szent Egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, megtartását, befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk!
Dicsőítünk téged, mennyei Atyánk, ezért a hatalmas győzelemért, ezért az igazságért, amivel megáldottál minket. Hálát adunk neked, hogy itt lehetünk az Isten tiszteleten, hogy ez a vasárnap is arról szól, hogy milyen hatalmas Úr vagy, és hogy mi hallhatjuk ennek a bizonyságait. Bűnbánattal állunk meg előtted, és könyörgünk azért, hogy adj tiszta szívet, hogy meg tudjuk érezni és be tudjuk fogadni a te üzenetedet, és hogy tiszta élettel tudjunk tovább élni. Könyörgünk azért, Uram, hogy minden, amit te mutattál nekünk, úgy legyen a mi szívünkbe, hogy a te békességedre eljussunk. Könyörgünk a Szentlélek vezetéséért, kegyelméért, hogy legyen itt közöttünk. És kérlek, Uram, hogy Te áld meg a mi életünket a Te igéddel, és kérlek a most elhangzó ige hirdetésért is, hogy azon is a Te áldásod legyen, hogy ne csak rólad lévő szó legyen, hanem belőled jövő is. Ezért kérünk most és könyörgünk. Könyörgünk, Uram, a fejedelemségekért, a nagyságokért, úgy a világiakért, mint az egyháziakért, hogy adj egységet, Uram, közénk, és kérlek azokért, akik bármilyen szükségben, betegségben, nyomorúságban vannak, így emlékezünk meg most előtted, akik az árvízzel küzdöttek, hogy könyörülj meg rajtuk, mert tudjuk a Te igédből, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. Ezért könyörgünk ma is, hogy mutasd meg a Te kegyelmedet, és légy mindazokkal, akik most ezt vágyják, a Te szeretetet. Amen.
Hirdetem Istenünk bűnbocsátó kegyelmét. Így szól hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 2. fejezetének 13. versében. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 165. dicséretünk 2. és 3. versét. 165. dicséretünk 2. verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, őt, kit éjjel-nappal, angyalsereg áld s magasztal. Szeretett testvéreim, Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a 93. Zsoltárban. A 93. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok, a hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál, fenségesebb az Úr a magasságban. Amit te megmondasz, igen megbízható, templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig. Kedves testvérek, szól hozzánk az ige, az Úr uralkodik, fenségbe öltözött, erőt öltözött magára. Mégis azt kell mondanunk, hogy ezzel a bibliai igével, kijelentéssel ellentétes a mi emberi tapasztalatunk. Annyi romlás, bomlás, káosz vesz körül bennünket a világban, hogy nem értjük ezt az igét. Isten uralkodna? Hol? Mikor? Milyen körülmények között? Nemrég hallottam egy rádió műsort, ami arról szólt, hogy évente több tucat faj pusztul ki a földön. Isten színes teremtett világából, amelynek minden egyes része Isten magasztalja, ennyivel lesz szegényebb évente. Minden évben több tucat faj, Isten világának egy-egy színe pusztul ki. Isten tényleg uralkodik? Akkor miért nem látjuk ezt? Miért van ennyi zűrzavar és pusztulás körülöttünk? Azért nem látjuk, mert ez elsősorban hitbeli tapasztalat. Azok látják, azok számára válik valóságá Isten uralma, akikben a Szentlélek elkezdett munkálkodni. Azok értik meg ezt, akiknek szívében a hit elkezdett csírázni, növekedni. Hogy ezt megértsük, tudnunk kell, hogy amikor ez a Zsoltár keletkezett, akkor sem volt nagyobb rend, akkor sem volt Isten uralma nyilvánvalóbb, egyértelműbb a világban, mint most. Elég, ha megnézzük az ókori Izraelnek a történetét, amikor ez a Zsoltár kezdődött, volt ott minden kedves testvérek. Testvérháború, árulás, gyilkosság, paráznasság, elfordulás Istentől. Nagyhatalmak jöttek, mentek, birodalmak hullottak, birodalmak emelkedtek. Látszólag teljes káosz uralkodott a világban, és ők mégis ennek ellenére hitték és vallották, zsoltárosan énekelték a templomban. Isten uralkodik. Isten uralma akkor sem volt nyilvánvaló, mint most. Akkor is ugyanolyan nehéz volt látni Istennek a csodálatos uralmát, mégis ők hitték és vallották, mert az, hogy Isten uralkodik, elsősorban a hit dolga, ezt Isten szent lelke által látjuk, érthetjük meg. Ez tehát alapvető hitbeli tapasztalat volt. Minden homályon, minden káoszon túl hitték és látták, Isten uralma megvalósul. Minden romlás és minden emberi rombolás ellenére. Korokon, korszakokon át, az emberi időtől függetlenül, Isten uralma valósul meg az egész teremtett világban és a történelemben is. Isten uralma elsősorban tehát hitbeli tapasztalat, azok számára valóság, akikben Isten szent lelke ezt az igazságot megeleveníti. És azt kell mondanunk, hogy emiatt a lélek munkája miatt nem panteizmus a mi hitünk. A teremtett világ csodáit minden ember láthatja. Minden ember, minden épeszű ember elgondolkozik azon, hogy ez a teremtett világ magától nem jöhet létre. Minden egyes apró részlete olyan csodálatos, olyan tökéletes, és az egész rendszer, az egész maga, az egész rendszer is annyira tökéletes és csodálatos, hogy magától nem jöhet létre. Ahogy viccesen meg szokták fogalmazni, az, hogy a semmiből létrejön ez a teremtett világ, annyi a valószínűsége, mint hogy egy könyvtárba bedobnak egy kézigránátot, és a robbanás után egy lexikon születik. Csodálatos tudatosság, a tervező elmének a zsenialitása hatja át a teremtett világot, és ezt mindenki képes látni, mindenki képes felismerni. Elég, ha arra gondolunk, kedves testvérek, hogy egyetlen egy fűszál, ami az aszfalt repedésen kinő, valószínűleg több mérnöki zsenialitást és bölcsességet és életerőt bír magában, mint hogyha valaki megtervez egyetlen egy budapestnyi méretű várost. Megtervezi az utcákat, megtervezi a tereket, megtervezi a vízhálózatot, az áramellátást, a közlekedést, hogy ki hol lakjon, ki hol dolgozzon. És azt kell mondanunk, hogy valószínűleg egyetlen egy kis fűszálnak a felépítése, az, hogy ahhoz az működik, és ahogy az meg van tervezve, sokkal nagyobb bölcsességet tud magában rejteni. Isten uralmát tehát minden ember látja, és minden ember számára világos lehet. Azonban az, hogy Isten nincs benne minden teremtményben, és tökéletes uralma mégis megvalósul, ezt csak a lélek által láthatjuk. Azt, hogy Isten nem minden fűben, fában, az égben, a felhőben, a teremtett világban benne lakozik, hanem mégis teremtő erejével áthatja, és az egész teremtett világ és a történelmünk is Isten útján halad, ezt csak lélek által láthatjuk. Mit jelent tehát az, hogy uralkodik az Úr? azt, hogy az egész teremtett világot fenntartja, és benne gyakorolja uralmát, úrságát. Azt jelenti, hogy az egész teremtett világot áthatja fenségessége, jósága és gondviselése. Valahogy úgy képzeljük el, hogy a napból áradnak folyamatosan a sugarak, és éltető erővel táplálják a növényeket, Istennek a bölcsessége, örök uralma így hatja át az egész teremtett világot. Így tartja fönt azt is. És mivel Isten olyan végtelenül jó, és mivel minden tette, minden szándéka, minden terve csak jóságból táplálkozik, ezért nem érezzük Istennek az uralmát. Emberi eszünkkel, megromlott szívünkkel meg sem tudjuk érteni ezt. Az ő uralma más, mint amit mi az uralkodásról gondolunk. Az ő uralma más, mint a földi királyoknak az uralma. Az ő uralmában nincsen semmi szeszély, nincsen semmi önzés, és nincsen benne semmi elfordult vagy tisztátalan dolog. Az ő uralmát végtelen jóság, végtelen bölcsesség jellemzi, és ezért nem érezzük annak a súlyát. Ezért nem nyomaz bennünket Istennek az uralma, és ezért vagyunk hajlamosak az ő uralmát figyelmen kívül hagyni, és nem észrevenni. Pontosan azért, mert ennyire jó, és ennyire a javunkat szolgálja. Képzeljünk el, kedves testvérek, egy jó családfőt, meg képzeljünk el, kedves testvérek, egy rossz családfőt. Kezdjük először a rossz családfővel. Milyen egy rossz családfő? Azt lehet mondani például, elszórakozza, eljátsza, elissza a családnak a pénzét, veri a feleségét, zsarnokoskodik a családon, súlyos problémákat és gondokat okoz az egész családnak, bizonytalanságban tartja az egész családot. Ez egy olyan súlyos uralom az ő részéről, amit mindenki érez, mindenkinek fáj, mindenkinek teher. Azután képzeljünk el egy jó családfőt. Milyen egy jó családfő? Nem zsarnokoskodik, nem kiszolgáltatja magát, nem dirigál másoknak, hanem biztosítja a megfelelő lelki hátteret a gyerekek növekedéséhez, biztosítja az anyagi hátteret, érzelmi és lelki biztonságban tartja az egész családot, és végső soron felel az egész családért. Az ő uralmát lehet, hogy sokkal kevésbé érezzük. Mégis így van valahogy, így uralkodik Isten is a mi javunkra, mindenben a mi épülésünkre, ezért nem érezzük annyira az ő uralmát. Azonban nem szabad elfelejtenünk, kedves testvérek, azt, hogy Isten uralma nem természetes. Egy-egy pillanatban, amikor Isten az ő oltalmát elveszi mi felőlünk, a fejünk fölül, egy-egy pillanatban, amikor az embert kiszolgáltatja saját bűnének, saját romlásának, akkor látjuk meg, hogy Isten uralma nem természetes, nem magától értetődő. Benne élünk, élvezzük áldásait, és mégsem természetes. Meg kell becsülnünk, és magasztalnunk kell érte mennyei atyánkat. Ha jön egy árvíz, ha jön egy szökőár, ha jön egy földrengés, ha jön egy katasztrófa, akkor érezzük meg, hogy milyen fontos igazából Isten uralma. Milyen fontos az, hogy a föld termő erejét nyújtja nekünk, hogy a szívünk dobog Isten parancsolata és rendelése szerint, amit beleültetett. Milyen fontos az, hogy az egész teremtett világot átjárja Isten uralma. Csak ilyenkor értjük meg. És ezért ne vegyük természetesnek. Mert nem az, kedves testvérek, Istennek a természetéből ez árad, de ez nem természetes. Méltó tehát, hogy őt magasztaljuk, dicsérjük, áldjuk ezért. A 93., a 97. és a 99. Zsoltár is így kezdődik. Uralkodik az Úr. A hit számára tehát nem az a kérdés, hogy van-e Isten. A hit számára nem kérdés, hogy van-e Isten. Ezek a zsoltárok Isten tetteit sorolják. A hit számára az sem kérdés, cselekszik-e Isten. inkább a hívő ember, a hívő lélek elkezdi sorolni. Igen, ekkor, meg akkor, meg amakkor, ebben és abban és amabban így segített meg engem Isten. Mert látja, mert átéli, mert megtapasztalja Isten uralmát. És hiába van káosz a világban, a hit embere vallja, Isten uralkodik, az Úr létezik, sőt, igazából ő létezik csak igazán. Hogy mondjak el egy kedves bizonyságtételt, amit nemrégiben Emike mamájától hallottam. Olyan szépen mondta, hogy tapasztalták meg Istennek az uralmát. Hogy Emikét beiratta egy kollégiumba, ott álltak a beiratkozás az évkezdés előtt, és rájöttek, hogy nincsen semmire pénz. Nincs pénz a tanszerekre, nincs pénz a ruhára, nincs pénz a kollégiumi díjra, és mit évők legyenek akkor? És akkor jött egy értesítés az adóhivataltól, hogy többet fizettek be, mint kellett volna, és visszatérítették neki pontosan azt az összeget, ami kellett nekik. És azt is elmondta, hogy ez nem egyszer történt meg, ez háromszor vagy négyszer is megismétlődött. Ő így tapasztalta meg Istennek az uralmát, így vált valósággá számára, hogy Isten uralkodik. A hívő számára tehát nem kérdés az, hogy Isten uralkodik-e, Isten létezik-e, hanem sorolja és látja Isten kezének munkáját, ebben él, és ez a valóság számára. Sokszor sokkal valóságosabb talán a számára, mint mindaz, amit megtapintunk a kezünkkel, mindaz, amit szemeinkkel látunk, vagy hallunk. Hogy szól a hit hangja Isten uralmával kapcsolatban? Így szól Pál apostolon keresztül. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, mely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A hit számára nem kérdés Isten örök és rendíthetetlen uralma, sőt az az igazi valóság. Sokkal valóságosabb, mint bármi más, ami körülvesz bennünket. Most térjünk át az igehirdetés második nagy kérdésére. Miként élünk Isten uralmától elszakadva? Fontos kérdés ez, mert a világ nagy része, és bizony valljuk meg, hogy sokszor mi hívő emberek is úgy élünk, hogy elszakadunk Isten uralmától. Mai igénk így szól, uralkodik az Úr, majd így folytatódik, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. És valahol itt kezdődik a probléma. Azt olvassuk, azt halljuk Istenről, hogy fenségbe öltözött, és amíg ő fenségbe öltözött, addig mi sokszor az alaksorból, lelkünk szűkösségéből látjuk a világot, lelkünk szűkösségéből látjuk az életet. Ha a bűn, a durva testiség nem is vakítja el éppen a szemünket, elvakítja azt a magunk szeretete, magunk sajnálata, a bennünk tátongó űr, betöltetlen vágyaink. És mindeközben ki gondol Istenre? Így élünk Istentől elszakadva. És nem, de úgy van, kedves testvérek, hogy bár hívőnek tartjuk magunkat, Isten magasztossága, szépsége és jósága alig érinti meg a szívünket. Nem, de úgy van, hogy amíg Isten fenségbe öltözik, addig mi legtöbbször magunkkal vagyunk elfoglalva. És itt kezdődnek a bajok. Mert míg Isten fenségbe öltözik, addig mi alant vagyunk. Alantas dolgokkal vagyunk elfoglalva, azokkal törődünk, azokra fordítunk figyelmet, és ez a mi tragédiánk. Nem csak az a mi tragédiánk, kedves testvérek, hogy megbántjuk egymást, hogy bűnöket követünk el, hogy fájdalmat okozunk fele barátainknak, testvéreinknek. Nem csak ez a mi nagy bajunk, hanem az is, hogy a lényeges dolgokat nem látjuk, nem értjük. A lényeget azt, hogy Isten uralkodik, és milyen hatalmas és milyen dicsőséges az uralma, sokszor pontosan ez az, amit nem látunk és nem értjük. Nem, de így van ez hívő életünkben is. Hányszor jövünk úgy a templomba, hogy remeg a szívünk Isten mérhetetlen jósága, gondviselésének határtalan gazdagsága miatt. Mikor úgy érezzük, hogy ennyi szépet, ennyi jót már képtelen befogadni a szív. Mert bizony ez ilyen valóságos, ennyire jó az Isten, ennyire sok áldást ad nekünk. És ez az áldás mennyire érintetlenül hagyja a mi szívünket. Azután hányszor jövünk úgy a templomba, hogy tele vagyunk sérelmekkel, testi vágyakkal, önigazultsággal. Mikor eszünkbe sem jut az, hogy mi szolgáljunk Istennek, inkább elvárjuk azt, hogy Isten szolgáljon nekünk. Mikor titokban azt gondoljuk, érezze Isten megtisztelve magát, hogy eljöttünk. Kedves testvérek, egy hívő Mohamedán naponta ötször borul le Isten előtt, hogy kifejezze hódolatát. Mi hányszor borulunk le Isten előtt? Fizikális vagy lelki értelemben? Hányszor imádjuk őt? Hányszor valljuk meg neki szeretetünket, csodálatunkat, mind azért, hogy ő uralkodik? Vagy csak az ő kötelességük lenne Istennek az imádata? Mi az új szövetség népe, ezt már nem tartjuk kötelezőnek? Akármilyen is a hozzáállásunk, mai igény tanúsága szerint, Isten nem lesz játszópajtás kisded játékainkhoz. Néha figyelmeztet, ne képzeljük azt, hogy körülöttünk forog a világ, de az ajtót nem töri ránk. Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Ez azt jelenti, hogy nem fog lejönni a mi alantas szintünkre. Nem válik romlott világunk egyik szereplőjévé. Nekünk kell felemelkednünk lélekben ő hozzá. Nekünk kell viszonyulni, nekünk kell igazodni Istenhez. Nem pedig fordítva. Sajnos európai kultúránkban több évszázados hagyománya van annak, hogy humanista módon fölmagasztaljuk az embert, hogy túl sokat gondolunk az emberről. 100 éven keresztül hirdette az európai ember, hogy saját erejéből képes megvalósítani az ideális társadalmat, legyőzi a betegséget, felszámolja a nélkülözést, jól létet és bölcs társadalmat hoz létre, mindez csak időkérdése. Ódákat zengett az ember szabad akaratáról, teremtő erejéről, függetlenségéről. Így helyezte az európai ember magát Isten fölé. Isten helyett azt kell mondanunk, az ember helyett, Isten helyett azt kell mondanunk, az ember vált fenségessé. És Isten megengedte, hogy járjon az ember ezen az úton, tőle függetlenül, dacosan. És azután ez az út vezetett két világégéshez, az első, majd a második világháborúhoz. Az ember a saját erejéből a mennyet akarta lehozni, és közben a poklot valósította meg. Sajnos azóta is része európai kultúránknak az Istentől való függetlenség, az ember nagyságának hirdetése. Isten helyett mi akarunk nagyok lenni. És közben mi a valóság? Mindenünk Istené, mindent ő tőle kapunk. Mai igény figyelmeztet. A fenség, az erő, a hatalom, a magasztosság mind Istené. Ne próbáljuk meg ellopni, csorbítani, visszatartani azt. Mert ezzel is csak magunknak ártunk. Nemrégiben láttam egy rendkívül tisztességtelen és rendkívül sértő reklámot. Az volt ennek a reklámnak a lényege, hogy egy fiatal ember egy bizonyos koncertre kérjen pénzt az ő nagymamájáról, de vigyázat, mert a jegy árát lecsökkentették fellére, és az volt a reklámnak a lényege. Kérjél ugyanannyit a nagyitól, mint szoktál, a felét meg tedd el a zsebedbe. És valahogy, kedves testvérek, ilyenek vagyunk, amikor Isten nem dicsőítjük, nem magasztaljuk az ő jóságáért. Elfogadjuk az ő áldását, élünk vele, zsebrevágjuk, csak éppen a tisztesség, a hála, a szeretet, ez nem valósul meg, ami méltó lenne mindazért a jóért, amit ő tőle kapunk. Ez a reklám rendkívül visszataszító volt, mert arra biztatta a fiatalokat, hogy csapják be nagyszüleiket, legyenek hálátlanok, legyenek kétszínűek, alattomosak. Kedves testvérek, ne járjunk mi ezen az úton. Magasztaljuk az mi Urunkat, az ő nagyságáért, és mindazért, amit ő értünk tesz. Ha pedig elkezdjük magasztalni Istent, elkezdjük megadni neki, ami jár, a hódolatot, a magasztalást, az imádást, akkor azt mondhatjuk, hogy elkezd helyreállni az életünk. Valami rejtélyes módon visszatalálunk abba a harmóniába, amiből egyszer kiestünk. Tudjuk azt, hogy a bűnbeesés előtt valami elképzelhetetlen egység és harmónia volt Isten és az ember között. Olyan gyönyörű az a történet, hogy leírja az ige, hogy este, napnyugtakor, akkor, amikor föltámadt a szellő, megjelent Isten, és mint baráttal társalgott Ádámmal és Évával. Valahogy, amikor elkezdjük megadni mindazt, ami jár Istennek, ilyen harmóniát, ilyen békességet tudunk megtapasztalni. Sokszor olyan csüggettek vagyunk, kilátástalanok vagyunk, életuntak, de amikor elkezdjük Isten magasztalni, elkezdjük dicsérni, mikor hálát adunk az ő jóságáért, akkor megtelik életerővel a mi szívünk. Akkor pozitívan látjuk a világot. Akkor nem leszünk csüggettek. Akkor optimisták és bátran cselekvőek leszünk. Kedves testvérek, mai igénk egy csodálatos biztatás, evangélium, jó hír és helyreállítás a számunkra. Az, hogy számíthatunk Istenre. Ő Isten, Isten a mi életünknek az alapja. Az Úr uralkodik. Egészen szuverén módon, isteni teljhatalmával tesz, amit akar, de minden cselekedetét áthatja az irántunk való kimondhatatlan szeretet. Ő mindent jól vezet a célja felé. Lehet, hogy káoszt látunk magunk körül, de bízhatunk abban, hogy Isten a káoszt is az ő tervének megvalósítására használja föl. Istennek határozott terve van ezzel a világgal, és a világban velünk is. Ő mindent fel tud használni annak érdekében, hogy tervét megvalósítsa. Aki ismeri Istent, a valódi Istent, az egyedül élő Istent, és nem valami maga által elképzelt torz Istenben bízik, tehát aki ismeri Istent, aki kijelentette magát nekünk a Bibliában, és hisz benne, az reménységgel és nyugalommal indul el az életben. Nekünk cselekvő Istenünk van, aki irányítja az eseményeket, aki kézben tartja az embereket, kézben tartja a mi sorsunkat is, akinek akarata jó és tökéletes akarat, és akinek akaratát senki és semmi nem tudja meghiúsítani. Megnehezíteni tudják, de meghiúsítani sosem. Kedves testvérek, ez a reménység, ez a bizalom vezessen bennünket, hogy Isten fönntartja, vezeti és kormányozza az egész teremtett világot. Így imádjuk őt, így áldjuk őt, és így töltsük be az ő akaratát. Azért szólal meg számunkra ma ez a gyönyörű zsoltár, hogy ennek alapján magasztaljuk és dicsérjük Istent. Egy nagyon bölcs ember azt mondta, hogy még bizony-bizony a hívő ember életében is sokszor az óember az első. Bármiféle kihívás éri, bármiféle nehézséggel kell szembenéznie, mindig első az, hogy megnyilvánul az óemberi természet. Az a természet, ami romlott, ami el van szakadva Isten dicsőségétől. Általában mindig a negatív reakció az első. Mai igénk azért van benne a Bibliában, azért van benne a Szentírásban, hogy változtassunk ezen. Hogy ne az óember legyen az első, hanem első legyen a szívünkben Isten dicsérete és magasztalása. Ez legyen az első a szívünkben. A mai igénk azért van benne a Szentírásban, hogyha kimegyünk az utcára, föltekintünk az égre, föltekintünk a felhőkre, a napra, a teremtett világra, akkor gondoljunk arra, és lássuk azt, mint ez Isten keze munkájának az alkotása, és Isten az ő uralmát minden percben gyakorolja. Ebben a hitben így Isten magasztalva éljünk. Ahogy nagyon szépen mondta a mai Zsoltárunk is, imádlak téged, urát kezdetemnek, urát végemnek, egész életemnek, fő szerző okát a természetnek, halálnak urát és kegyelemnek. Imádlak téged, egyedül uramat, nem vetem másba én bizodalmamat. Mikor imádlak, halld meg én szózatom, írd be könyvedbe hódolásom. Úgy legyen. Amen. Most pedig, kedves testvérek, Isten igéjére válaszul, énekeljük 250. dicséretünk első versét. 250. dicséretünk első verse így kezdődik. Atya Úristen, rólad vallást tészek. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Imádság után csendes percet tartunk, majd elmondjuk közösen az Úri imádságot. Imádkozzunk! Mindenható, fenséges Isten, teremtő és gondviselő Atya, hódolunk előtted a te mérhetetlen jóságodért. Hódolunk előtted mindazért, amit látunk, azért az áldásért, amely körülvesz bennünket nap mint nap, óráról órára, percről percre. Megvalljuk azt, Istenünk, hogy mindenünk, amink van, te tőled van, és igazából semmi sem a miénk. Tiéd a szívünk, tiéd a lelkünk, tiéd a testünk, a te parancsolatod szerint dobog a mi szívünk, a te parancsolatod szerint változik a természet, a te parancsolatod szerint tartják a bolygók a pályájukat. Mindez, Urunk, nem véletlen, hanem a te kezeid munkája. Ezért hódolunk előtted, hatalmas Isten, áldjuk a te nevedet, hogy ilyen csodálatosan és jóságosan a mi javunkra cselekszel. Oly sok mindenben élvezzük a te áldásodat. Segíts és add meg nekünk azt, Istenünk, hogy mindazért az áldásért, amivel neked tartozunk, tudjunk hálát adni, tudjunk magasztalni téged. Te hozzád fordulunk, Istenünk, olyan szívekért, akik még nem kezdtek el téged magasztalni, hogy indíts fel őket a te szent lelked által, ők is dicsérjenek téged, ők is magasztaljanak téged, mert méltó vagy rá, hogy egyedül vegyél minden magasztalást és áldást. Imádunk téged, Istenünk, és köszönjük, hogy uralmad valóban miben létét megjelented nekünk, drága szent lelked által. Köszönjük, Istenünk, hogy láthatjuk a te jóságodat, és hogy valóságod betölti a mi életünket. Drága kincs ez a mi szívünkben, ezért magasztalunk, ezért is áldunk téged. Szent fiad Jézus Krisztus nevében. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Ámen. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 250. dicséretünk 4. versét. 250. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Imádlak téged, aki teremtettél.